művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, szép délutánt, és azoknak, akik este hallgatják a művészbejárót, jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok. Mondom a mai menüt. Elsőként két nagyszerű színész van itt, anya és fia. Csombor Teréz és Ort Péter mind a ketten jó régen Kecskeméten vannak. Hát Teréz egészen elképesztő humora van, nagyon sok vígjátéki szerepet, meg hát ilyen zenéset játszott, ez a igazi telivér, nagyszerű, vidéki komika, elementáris, azt kell, hogy mondjam. Péternek inkább a komolyabb dráma felé hajlik a tehetsége, de ő is abszolút van zenésben is, és hát most kapta meg éppen ezért, ugye van ilyen Gábor Miklós díj, amit az év legjobb Shakespeare alakításáért adnak, hát ezt ő kapta meg. És aztán jön a kritikai rovatom, abban beszélek például arról, ez is elképesztő, hogy Szinetár Miklós megrendezte azt az operát, Fra Diavolo a címe, aki hát egy elképesztő figura, egy igazi gengszter, egy rabló, na jó, mindegy. Tehát megrendezte ezt az operát 70 évvel ezelőtt, és most fogta magát, tehát ez volt a debütálása ebben a műfajban. Fogta magát, és 70 évvel később most újra színre vitte, és hogy még jó is a dolog, és hát tulajdonképpen azt mondta, hogy valószínűleg ez viszont az utolsó opera rendezése, szóval ez egy ilyen keretes szerkezet. Na, szóval akkor ez lesz ma. Csombor Teréz és Ort Péter, anya és fia, mindketten kiváló színészek a kecskeméti Katona József Színházból. Terézenél rendszeresen halára rölgöm magam, akár civilben van, akár a színpadon, nagyon vonzódik a zenés táncoshoz, de azért belekóstol ő rendszeresen a Hú de drámába is. Péter pedig inkább vonzódik a Hú de drámához. Édesanyja egy interjúban el is mondja róla, hogy hát már gyerekként is olyan bölcs és olyan komoly és halkszavú volt, de azért 9 évesen már eljátszott a Kecskeméten a Nyilas Misit, majd azt gondolta, hogy nem lesz színész, hát bum, abszolút lesz. Főszerepek sora, Zsámbéki Gábor, Zsoltér Sándor osztályában végzett, és most Gábor Miklós díjat kapott, ami a legjobb Shakespeare színésznek jár abban az évadban Magbetér. Na, hát akkor ez van, akkor hát te belenőttél a színészetbe, és mégse gondoltad, hogy az lesz. Te gondoltad, Terész, hogy ő belőle az lesz?
Nem.
Azért drukkoltál.
Hát ilyen szakaszokból.
Hát mert a Nyilas Misinek azért csak te zavartad el a válogatásra, nem?
Kétségtelen, de azért zavartam el leginkább, hogy kinyíljon egy cseppet, a halkszavú kisfiú volt komolyan, és úgy nem, valahogy nem láttam benne azt a nagy kedét, vagy játékos kedvet,
úgy
vagy
tűnt,
valami.
Úgy tűnt, mint aki nem az anyjára üt.
Pontosan, azt hittem, hogy elcserélték a kórházba. tényleg, azt vártam mindig, hogy majd dalolászik otthon, vagy táncol, vagy mit tudom én, de nem.
Mert hogy te egyébként csinálja otthon is?
Én?
Nem.
Én.
Ja, hát mindenképp.
Én meg kisjánykoromtól kezdve, tehát libaőrzés közben is danultam vasaló zsinórba, hallgatták a szomszédok, aztán kiültek a padra, azt úgy szórakoztattam őket, minden számot ismertem. Tázal Fesztivál, mit tudom én. Most ezt önállal nem tapasztaltam. Azt azért beküldtem, hogy hát hogyha hogy feloldódik, vagy valami, azt rögtön megvették Nyilas Misinek. Egyetlen egy számot tanítottam neki, otthonról még odaértük a színházba, Csitári hegyek alatt, azt eldanulta.
Az első verszakot csak.
És akkor kérem szépen megvették, de hogy nagyon passzolt hozzá a szerep a bánatos
fiú. De az autóba tanítottad.
Nem, gyalog még egy 10-15 percre lakunk.
Én ugye emlékszem az autóban. Igen.
Én nem így emlékszem.
Mindegy.
Most egyébként sokat adnék, ha ezt a jelenetet bemutatnátok, mint színészek, meg kell, hogy mondjam. Van rá esély, vagy ez agyrém?
Hát figyelj, kézen fogtalak, és izjárt. Hát otthonról mi együtt
volna? Hát mégis te voltál a felnőtt.
De mi együtt volna autóval, amikor 15 percre
nem is volt autónk még akkor volt.
Hát például, Gyöngyöm, nem autóval. Így kézen fogtalak, és itt ári hegyek alatt, és akkor da-da-da-da-da-da, be, odaértünk.
És visszaénekelted?
Vissza.
Ahogy most is mutatod?
A Csitári hegye, és itt már mutatod, a Csitári fogosom,
Igen. De Faina megtanulta, odaértünk, azt áldanoltas, ő lett a Nyilas Misi.
Állítólag ezt mindketten mondjátok, hogy az például közös köztetek, hogy a humor.
Hát értjük egymást.
Mára már igen.
Mert korábban?
Hát kellett nekem idő ahhoz, hogy felszabaduljak. Tehát,
ugye volt egy papa, aki hát 6 évesen ott hagyott titeket, ez nyilván.
Igen, nem tudom, nagyon máshonnan indultunk mi ketten. Ő egyszerűen egy ilyen nagyon nyitott, nagyon kifelé mindent, meg nagyon befelé, nagyon zárkózottan.
Igen, nem
nagyon
tudom,
kellett
hogy
idő
lehet
nekem,
ez.
Amíg ez megfordult.
De most aztán egészen megváltozott a véleményem. Tehát nem igaz az, hogy én azt hittem mindig, hogy abból lesz a jó színész, akinek már régebben is látszott rajta, én is iskolában.
Nem, nagyon sok gátlásos, és halkszavúból lesz.
Hát és ő az volt, és most annyira ki van nyílva, drámába is, zenésbe is, pofám leszakad, nem is tanul se énekelni, se táncolni, te csakja vágja. Úgy, hogy el vagyok álljúva, és olyan humorérzékel bír az ilyen táncos komikus szerepkörben, hogy teljesen el vagyok álljúva, de tényleg.
Tehát jövőre sok ilyen lesz, táncos komikus lesz, végjáték lesz, Leányvásárban lesz a táncos komikus feladat, meg a Ma Este Megbukunkban lesz szintén.
De úgy tűnik, hogy én a Mágnás Miskában láttak a Mágnás
Igen,
Miskában, nem?
De abban nem volt humor.
Hát de
csak nem magammal nem röhögtem néha.
Te voltál Barac.
Én voltam
a Barac.
Az igazság harcosa. Uh-huh. Az vagy egyébként civilben is?
Jó kérdés.
Hát az vagy, öcsém.
Volt idő, amikor az voltam. Kicsit lenyugodtam. Párszor megütöttem a bokámat, pár lázadáson túl vagyok.
Mondj egyet.
Ez egy nagy szerencsém, hogy tinédzser koromban túl.
Na, milyen lelázadtál?
Ez minden ellen. Tehát anyu, hogy ő lögdösött valami felé, akár csak mondjuk a pálya felé, mert hát az volt adott, az szerintem amiatt is volt, mert semmi,
hogy
de semmi.
Hogy ezt megcsinálja, majd eldöntöd?
Nem is, hanem nem ellene, hanem hogy a világ, nem tetszett a világ, úgy, ahogy van. Nem tetszettek
hát
az
ez
emberek.
Ez még fönnállhat most is, ez a kis probléma.
De rájöttem, hogy ez a megszoksz, vagy megszöksz. Tehát megtanultam a világ nyelvén beszélni, az emberek nyelvén. Rájöttem, hogy ők nem tanulnak meg az én nyelvemen, sőt, annál jobban ellenem mennek, minél inkább én perifériára.
Miben tér el a világ húzódok. És a te nyelved?
Miben tér el? Aha. A világot mindig hangosabbnak és harcosabbnak gondoltam, mint amilyen én vagyok. Nem értettem, hogy miért szaladgálnak egy labda után ennyire bőszen és veszekszenek rajta. Hát most vagy az övé, hogy miért, kinek kell az, nem tudom. Szóval valahogy ilyen kívülállónak éreztem magam, és akkor ugye az iskolában sok
ilyen
szabály volt.
Ilyen tünetek egyébként rajtam is vannak, hogy nem feltétlenül tudok fölizgulni attól, hogy melyik labda melyik hálóba megy.
Igen. Azóta már jobban, tehát fokozatosan így előjöttem, sokat váltottam iskolát, és tudtam dönteni arról, hogy na, akkor mostantól máshogy lesz, és már mostantól bekapcsolódok az emberek közé, mert vágytam arra közben, hogy
elfogadom. Csinálni?
Úgy, hogy van ez az aranyszabály, hogy például bemegy az ember a sítre, akkor keresd meg a legnagyobbat, és azt üsd meg, és akkor onnantól már nem fognak piszkálni.
De
valahogy ilyen tudatosan.
Bementél?
Nem mentem be.
Látod, én többször bementem riportot csinálni, nem ütöttem meg senkit, szerencsére.
Nekem szerencsém volt végül.
Meg a Szegedi Csillagban is jártam, pedig ott aztán vannak a többszörös.
Egy példa volt arra, hogy vannak ezek az aranyszabályok, és ezeket betartva fokozatosan magamra, ez a fake it till you make it mondás, az, tehát, hogy először csak eljátszom, hogy odavaló vagyok, aztán már tényleg.
És most már mamával is megbékéltél?
Mamával mindig is megvoltam, inkább a világgal, az iskolával be kell menni. Miért csak? Mert ugye mi színész élet tehát éltünk, vagy hát ugye anyuék miatt éjfél előtt sose feküdtünk le az iskolában, meg a koleszben mondták, hogy 8-ra be kell jönni, hát az mi az, hogy 8-ra? Mindegy, egészen az érettségig én eléggé...
Számomra is trauma volt.
Hallottam, igen. És utána szinte nulláról kellett elkezdeni, ez nagy szerencsém, hogy felvettek a színműre, és ott el tudtam kezdeni egy építkezést. De ott meg már, mivel én nullán voltam, annyira erős volt a képzés, hogy ott kapaszkodni kellett, tehát az sem segített abban, hogy kinyíljak. Tehát nagyon értettem, hogy mit mondanak, nagyon egyetértettem vele szakmailag, de hát közöm nem volt ahhoz, hogy megcsináljam, viszont ezek azért súlyos feladat terheket raktak rám még akkor, amikor még azt kellett volna gyakorolni, hogy akkor járjál, vagy mondd a saját nevedet ki, tehát és már inkább rektet kell.
Mi tudom, hogy ti mondjátok egymásnak a magatokét, ha próba van, vagy bármi, ez. Vagy előadás.
Abszolút. Abszolút. Nagyon jó ez, nagyon jó. Mind a ketten megnézzük, hogyha bírjuk, mert mostanában nem nagyon bírtuk. Megnézzük a fő próbát, vagy még előtte megnézzük a másikat.
Sok a meló, és
most
sok, sok,
most igen. Most nem láttam én, vagy két darab ő se látott engem két darabba. Véletlenül együtt benne vagyunk, ugye három nővérben.
De már ott elengedted a kezem, már azt mondtad, hogy jó lesz az.
Hát most már tényleg ezt kell mondjam, hogy nem találok benne semmi változó, szóval nem vagyok álljóval, pedig az már nagy szó, mert mindig találok hibát.
Mik voltak a problémák vele színészi szempontból?
Hát amikor idejött, akkor mondjuk egy bombiván szerepet kapott, akkor is úgy nyúlt
ez
hozzá. Ő a Csókos asszonyba mondjuk a bombiván szerep. Én kötöttem bele piszakú, mert állandóan az izé, és a szöveg és a nagy bele gondolás, mondom, nem.
Ez a Dorozsmai Pista, ugye?
Az.
Képzeljétek el, én írtam egy kis könyvet, volt egy operett történeti sorozat, ilyen CD-vel benne, és abban én írtam a Csókos asszonyt.
Tényleg?
De bizony, úgyhogy ezt ismerem. Na, igen.
Igen, és ugyanúgy nyúlt hozzá, mint valami nagy vereges drámához.
Pont Liliumot játszottam vele párhuzamba, és ezért sok-sok
átragadott. Hogy nyúlt hozzá?
Gyöngyöm, olvasta, átgondolta, és izé, tehát úgy szólalt meg, hogy izé, ilyen drámistán, meg olyan átfordult, izé, itt mondom, nem, fent,
mosolyogjál,
babám, és mennyi, nem kell belegondolni, mert szerintem nem dráma ez, hanem vígjáték és találásul operett, fent építkez, lefelé, lentulindulsz, még felfelé, és babám, és akkor úgy. De ő nem, akkor nem hallgatott rá még, nem, ő az öntudatosan csinálta úgy, ahogy azt ő elgondolja, hogy valami. De most már rágyott, most
hát
már rögtön.
Hát Zsámbéki Zsotét a tanítvány, persze, hát persze. Komoly művészszínház, és lehet.
Na, de azóta máshogyan nyúl az operettekhez és a táncos komikushoz. Rögtön izé, vidám, rögtön humorra megy.
Az a jó a vidéki népszínházi létbe, hogy ugye nagyon gyorsan jönnek a műfajok egymás után, és egyszerűen meg kell tanulni gyorsan váltani, hogy most mire van szükség, meg az is összefügg, még azzal is összefügg, hogy azért fiatalon minden szerepében az ember meg akarja mutatni azt, hogy ő óriási nagy művész és tehetség, azt nem veszi figyelembe, hogy mondjuk két mondata van, és akkor a világot is el akarja játszani két mondatban. Szerintem ez ilyesmivel függ össze, hogy olyasmit és én látok benne a jelenetek mögött, amik nincsenek benne abban a jelenetben.
Tehát de nagyon filózott?
Nagyon filóztam. Igen, nagyon filóztam.
És már nem? Már jössz sikerből?
Már nem. Már tudatosabb vagyok. Tudom, hogy mi a feladat. Látom magam előtt. És nagyon fontos az ideje, tehát nagyon fontos, hogy annak ritmusa van, annak zenéje van, annak ideje van mindennek, amit az alatt, az adott idő alatt, amit ad az előadás, vagy az a jelenet, nem lehet megcsinálni, akkor azt nem próbálom megcsinálni, hogy csak nem bíztatnak.
Meg az ének, az ment nagyjából?
Nem, az ének sem nagyon ment.
Most aztán mond valamit a mama.
Tánc az ment. Tánc
hát leszakott a pofám, amikor tánc vizsgát megnéztem még ott a Csipkés bazárba, tehát a színművészeti.
Horváth Csabával csináltuk.
Azt így hívott a Csipkés bazár, hát a színművészeti?
Igen. Hát eléggé az. Na mindegy, lényeg az, hogy el voltam ájulva, mint aki jazzbalettet tanult mindjárt a Jeszenszkinél. Úgy táncolt a csávó. Hát mondom, ez nem igaz, mert én jártam balettiskolában, már hatodikos koromban, mit tudom én, ő meg semmilyen izében nem járt intézőben, mert sem éneket nem tanult.
Hát ő készült a nagyművésznek.
Hát ja.
Ahhoz nem kell táncolni.
És akkor elég jól, szóval szép hangszíne van, de ugye ott érződött azért, hogy nem tanult. Például a Baracsnál, a Bonvivánál.
Nem csak Bocsánat, hogy közbeszólok. Nem csak az, hogy nem tudok, ez ebbe is megmutatkozik, nagyon máshonnan indulunk. Ő nyitott hanggal, nyitott torokkal hangosan született, én nekem nem, a rekeszizmomat most
ez
tanultam meg.
Ez egyébként azzal is járt, hogy ő nyitott személyiséggel, de megzártad.
Tehát nekem ezt ugyanúgy izomról, izomra, hangzóról, hangzóra kellett kinyitnom és elrakni a helyére. Minden egyes hangot.
De most már teljesen fajnan magától csinálja be, én segítenek neki, de nincs időnk rá, mert tényleg. És kérem szépen, már most egész frankó, és a magasság is egyre jobban nyílik, mert én azt mondtam, hogy bariton. De nem, egyre jobban hallom benne a tenort is, de még egy kicsit kell tanulni, és teljesen ott van a toppon. Most például a kőszívű embert csinálták, a Riárdot énekelte benne a Vajk rendezésében, nagyon jó előadás volt, piszok jó volt az előadás, és nagyon-nagyon jól énekel benne, pedig ott már elég magasakat fog, és már látom, hogyha tehát úgy otthon énekelget, akkor még mindig tele van hibával.
Mert kiderült, hogy ő is te is énekelsz kettőt?
Én is most már nagyon sokat.
És nagyon
de a színpadon egészen másképpen.
Lenni otthon.
Szokott, a kislányommal imádja, ha énekelek, a kislányom a legnagyobb rajongunk. És
mekkora, de hát ő még nagyon
8
picit.
Hónapos. De ő már
a már
pontosan abban azon a hangom, de ő is ott van velem. És nem leginkább az, hogy jön a nyűgös időszak a fektetés előtt az olyan 5 és 7 között bármikor, akkor elkezdek énekelni, és ezzel egy órát kihúzzuk, mert így néz, és mosolyog, és neki énekelem a kedves dalokat, és imádja.
Én is neki énekeltem kisbabokat, drága szem, pár ragyog igézve rám, szerelmes szívem, fut a fiam után. Szóval így.
Ez oltárja, hogy csinálod, tehát én ettől most is lehidalok. Na, de most egy duettet a szemébe. Nem lehet. De, így rögtönözve. Kész nagy művésznek nem fér bele.
Jaj, mama, de gyönyörű szép a világ. Nékem a kutya, te is rózsafa ág. Nékem az ugorka, és már csupa mész, ha a szép szemed én rám néz.
Édes mama.
Meg ne szidja ezt a nagy fiú, de megint kezdtünk, kezdtem.
Elbülés,
azt hittem, hogy elég csak egy refrén. Hát a végén még hazaszaladnak.
Na most már szerintem kezdik érezni a hallgatók, nézők, hogy én mind röhögöm halálra magam. Egyébként hát együtt is olyan veszetűek vagytok, hogy ez egyszer nem igaz. Tehát ezt úgy elnézném naphosszat időnként, félek. De gondolom nem ilyen, hát nyilván össze is vesztek, nem? Azért piszkosul, gondolom én.
Hát annyira nem, csak én nagyon érzékeny vagyok, ott mesértődök.
De
hát
én.
Ez a magas energiájú dinamika, amiben vagyunk, az szerintem a hétköznapokban van, hogy nehéz. Mert hogy mondjam, a gyakorlatias dolgok azok nem annyira vidámak. És azokkal csak a baj van, nem? De nem.
Kis problémák ezek semmi.
De nem veszekedések ezek, hanem hogy mondjam, szeretetteljes vitatkozások. Mert még mindig ugye egy szülő mindig szülő marad. A gyerek meg már 40 éves,
ja,
és
igen,
mindig el akarja,
te nem
ne azt
vedd
fel, miért mosod annyit a kezedet, miért így, miért igen. Úgy, miért eszed előre, a nem
találtak,
tudom
mit. Azt mindig kenia valamik a makkával, mi az, amit kensz a
fertőtlenítőt. Kicsit rajta maradtam a COVID-ot.
Igen, de mondom, ez már túlzásos, akkor rám szól, hogy ne szólj akkor hozzá ez ügyben, mert ő ezt tudja, meg
én nem, csak én mindig mondom, nagyon kedvesen.
Én megsértődök ezen, hogy rám szól, amikor igazam van, mert nagy hülyeségnek tartom ennyire de sokat használni.
Én meg már tudom mondani, hogy anyu, köszönöm, de nem kell mondani, na, mert úgyis úgy csinálom, hogy, tehát, hogy már külön élünk.
Igen, nem laktak ti együtt, de jó nagymama.
Persze, nagyon.
What? Azt, hogy el tudom képzelni, hogy oltári nagyon, most képzeld, de egy-két év múlva majd mit össze fog ülni.
Én mondtam, hogy én elszeretem mindenkit, én tudom
igen?
Azt
már. Eliza, jól?
Igen,
Eliza, jól?
My Fair Lady.
My Fair Lady, amiatt, hogy játszottad Elizát?
Nem, szerintem, de nem ennek örülök. Én azt hiszem, de nem.
Ha nem, mi miatt? Ezt tudhatok?
Nekem beakadt ez a név a muzsika hangjából, amikor gyerek voltam. Abban volt egy Liza nevű lány, és nekem nagyon tetszett, hogy a Liza ott bekattant ez a név.
Aha.
Emellette az a zene, meg minden olyan az egész olyan szép, szépen csengő.
A Lizának hívták ebben a lány?
Hát az sok lány
múgyakban. Tehát nem a főszereplő?
Nem a főszereplő, hanem az egyik lánya a Fontrap családból, ha jól emlékszem. Igen.
Na mindegy, agyon csapom az unokámot, nem mehet erre a pályára, mert ez piszkos nehez.
Hát majd azért, ha meg, mégis oda megy, akkor jól örülni fogsz.
Akkor
jól örülni fog neked. Ugye feleséged is véletlenül színésznő.
Igen.
Nem tudta neki megtiltani a mamát. És szappanokra közben ismerkedtetek össze, mert hogy nem mondtam a kovba, de hát mindkettőtöknek van szappanopera múltja is.
Igen, igen van. Na. Van. A holnaptani forgatásán találkoztunk. Hála
a
Istennek,
mesélek,
a feleségem.
Ennyi felejtsük.
Jó.
Jó, hát mesélj nyugodtan, mesélj.
És hogy, de azért...
Hát ő azt mondja, hogy én szedtem föl, de szerintem ő szedett föl, tehát ebben nem tudunk megegyezni. Hát ő azt láttam, hogy hát ott egy lány, és így leterítette a törölközőjét, és így nagyokat pillogott, mondom, csinos. És akkor egy ponton leszólítottam. És onnantól kezdve nem hagytuk abba a beszélgetést. Mostanáig.
És akkor rögtön szerelem első beszélgetésre?
Igen, igen. Ez így történt. Hát rögtön tudtam, hogy őt kerestem.
Ajjajjaj.
Az a bosszizdasz.
Ajjajjaj, na mondd be, mit akartál?
Hát Gyöngyő, ezt elfog.
Közben nevét is mondjuk, ezért akkor már... Na.
Banovics Vivian.
Banovics Vivian.
Na most én nem ismertem ezt a leányt. És általában mindig a tévész nálam szól, nem is lesem, más csinálok, stb. És egyszer csak megakadt a szemem, egy magyar filmet láttam.
Talán és, Pillangót.
Igen, igen, nem tudom. És ez a kislány, ez a Vivian, volt a főszereplő, és eldönt. Mert ő sokkal mondta nekem azt, hogy nem találja igazán meg, szóval nem találja neki való, hogy ez a jány, ki lehet ez a jány? Ez kell a fiamnak. Ez kellene a fiamnak.
Ezt hazahoztam.
És beégett a szemembe a csaj, hogy
de minek alapján gondoltad, hogy pont ő kell?
Mert olyan volt a...
Megéreztem
a kisugárzása. Nagyon szép, de nem ez a mai modern csücsörgős szép, hanem az a régi fajta szépség, ez a faim jár.
Van benne melegség.
Aha, tehát az a én fajtám, tehát olyan parasztos járnak láttam én, és tehát az őszinte, tiszta, őszinte.
De vagány is.
Igen. És egyszer kinyitom az ajtót, hogy jöjj haza a Peti, mit tudom én rá, egy-két hónappal, vagy már nem tudom, mikor ez az ajánlja, akit kinéztem neked.
De ezt neki is rögtön mondta?
Rögtön elmondtam, de... én már tévének, mindennek. Mert ez egy állati nagy dolog szerintem. Én ezt a jányt kiszúrtam.
De a Péternek is mondtad, amikor a tévéből kinézted, és amikor jött vele, akkor is rögtön
mondtam
mondtad,
neked, hogy
mondtam,
mondtam volna, hogy láttam egy lányt.
A vicc az, hogy én is a tévében néztem ki először, tehát ugyanezt megtörtént. Na,
tessék! Mire jók a szappanoperák, ha másra nem is?
De nem, őt speciál egy tévéjátékfilmben láttuk, és abban akadt meg a szemem rajta, aha. És szerintem a tiéd is.
Nem. Én ezt egy filmben láttam.
De hát én is azt mondom, hogy egy tévéjáték filmben láttam.
Én egyedül voltam, Gyöngyöm.
Én is egyedül voltam.
Hát akkor
külön-külön láttuk,
külön-külön ugyanúgy. Kinéztétek neki.
Ezt lehet, hogy már el se iszik, már pedig ez így volt.
Hát mindegy, hogy elhiszik.
Na és milyen ilyen szappanoperákban lenni?
Hát, én most voltam örökösökben is, meg mit tudom, én szoktam lenni.
Igen,
hogy...
drága, örökösök, azaz. Na, az milyen?
Pörgős.
Nagyon örültem neki, mert nagyon nekem való szerep volt. Pont olyan, mint amilyen én vagyok, mert legalábbis én úgy formáztam meg, és nagyon kedvesek voltak hozzám.
Csak a ebben... szöveget kell bebiflázni, másmáló már alig van
vele. Sem, hanem azt mondta, amit akartam leginkább.
Igen, ezt most komolyan mondod,
igen,
a
Hámori Barbara, igen, nagyon csípett engem, és sokszor érdekesebbet mondtam, mint ami levelével. Tehát ugyanazt mondtam, csak más szavakkal, mint amit ők leírtak. Tehát...
Mert ugye falusi közeg, és hát törzsgyökeres.
Persze, én jobban ismerem a falusi közeget, mint aki leírta. Tudod, és akkor, tehát nagyon jó kezdődött, azt kell mondjam, nagyon jó kezdődött, hogy valami, csak úgy elfogyott a szerepem, meg úgy elfogyott az egész, hogy mondjam. Ők már azért nagyon sokat csináltak filmet előtte, ugye a Keresztanyút, meg a Balatont, meg a mindenfene vizét, úgy azt éreztem, hogy elfogyott már az íróknak a tojója.
Viszont ezeket meg olyan helyzetekkel spékelték, amennyire én láttam, mint például az automatás adás jeleneted, ahol meg van egy helyzetkomikum, és akkor anyut meg így arra így ráeresztik, hogy akkor tessék.
Azt elkezdettem borni abban.
Láttad?
Én nem nézek szappanoktalanokat.
Nem is, hát a fotószalagon szaladgált rájézét.
Igen. Hát interneten sem nézem őket, de ígérem, hogy belenézek.
Ez már egy mém.
Na, mindegy, szereztem egy géppel, tudod. De azt mondtam, amit akartam, tényleg.
Ez egy postai, tud, ilyen csomagküldő automata, amihez azért egy idősebb hölgy, főleg aki így a lentebbél, nem Pesten, azért nem
ezt hiszem, hogy nem tudja kezelni, nem, és elkezd kiabálni, meg nyomkodja meg
minden.
Na, ezt úgy el tudom képzelni.
Nagyon jó.
Az nagy siker
volt. Most a mikrofont azért kimért meg, ne a zombot az megjön. És neked milyen volt?
Hát azt éreztem, második fiatalságom, mert ugye tini sorozat, fiatalok között, ott a lány is, aki tetszik, és egy nagyon őrült karakter sikerült, egy vízimentő volt, aki csak páváskodott folyamatosan, és nagyképűen csajozgatott, de közben a legnyomorultabb lúzer szerintem, például edzett folyamatosan, de mint vízimentő háttal a víznek, és közben fulladtak az emberek.
Jaj, de jó.
De hát valahogy ez humorral volt egy bája neki, szerintem azt eltaláltuk. És
mondta,
hát a Balatonon
hogy ahogy forgatni. Kijöttél habokból, mert minden akkor szeretett beléd, hogy buki gyújtsál, azt nekem mesélte.
Hát nem. Az abban is vicc volt csinálva, hogy ahogy Ricsi a vízimentő kijön vagánykodva a vízből, és lecsurog rajta a víz, és az egész egy hűlés volt. Jó balhé volt.
Ott születtek.
Hát még, hát remélem, hát nem csak belesodródott ebbe az egészbe.
Na, de hogy nem, mert ez a szappanoperák meg felveti azt a kérdést, de annyit azért nem voltatok benne, hogy úton útféle megismerjenek titeket. De erre nem vágytok. Egy színészhez azért hozzátartozik az ismertség.
De engem sokan megismernek azért miatt, az örökösök miatt. Pesten jobban megismernek, hát mondjuk Kecskemésen mondjuk majdnem mindenki ismer, de Pesten sokan kiabálnak utánam. Terike, így meg úgy megtalálom.
Ja, tényleg úgy hívták.
És megállsz, és hízik a májad, azt ugye el tudom képzelni, hogy te ezt bírod.
Nem, hát bírom, szerényen mondom, hogy köszönöm, Fain, meg valamit mondok. Szóval,
ez a Fain, ez beégett neked.
Mert nekem az sokat mondok ebben, hogy Fain, tehát nem az, hogy szép, vagy sokkal több annál. Aki nekem úgy emberileg is tetszik, meg a kinézetre is, meg biztos nem csalódok benned, mert te Fain vagy. Tehát nekem az a szó, az sokat mond.
Alig van, aki használja, tehát ez olyan egyedi.
Én nem azért használom, hanem ezt használom.
Jó, világos. Szóval, hogy nem szeretnétek úgy országosan ismert lenni, hogy... Mert én egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy bánom, hogy titeket nem ismer mindenki.
Hát és ezzel még nem később.
Ezt én nagyon többször érzem így vidéki színházban, meg határon túli magyarokban, hogy jaj, de kár, hogy ezt csak azok látják, akik abban a városban.
Mert nem jönnek le megnézni. Most már jobban lejönnek, de például az én fiatal színésztődő koromban senki nem gyűjt Győrbe, pedig olyan szerepeket játszottam, hogy haj, meg Kecskemétre sem jártak, vagy valami.
Na, mit bírtál Győrben nagyon?
Hát Gyöngyöm. Mondjuk a Úri-Muri Rozikát azt nagyon bírtam, meg az Énekes Madárban, Magdót, abban nagy sikerem volt a Tamási Áron Énekes Madár zenésben, meg
a Magdó az egy tök szerény, na a halkszavú, az te nem olyan vagy. Szerény, halkszavú, szűzies, stb.
De nem annyira szűzies, az csak pillogós, tudod. Csak eljátszom szűzies, de ugye pillogós. Mégis a fejét használja a Rozika, és tovább megy, azért nem olyan szerény.
Na jó.
De például a Denevérbe kacagóáriás szerepet, az Adélt, azt nagyon csíptem, nagyon szerettem énekelni, akkor ilyen szerepeket kaptam, azt nagyon csíptem, azt nagyon. Hát meg amit a Borjóska rendezett, mindent nagyon szerettem, mert azt az embert nagyon szerettem, a Borjóskát. Mm-hmm. Nem a Borjóskát.
Igazgató is volt.
Az, igen. Hát minden zenés darabba játszottam, vagy a Primadonnát, Ne bánts virágot játszottam, az egy primadonna szerep, akkor a szubrettet, meg minden operetben játszottam, vagy ezt, vagy azt, Kecskeméten is, meg Boldog fiatal korom, spárgáztam, babám.
Visszatérve a hírnévre, vagy az ismertségre.
Igen, mert Péter, bocsánat, hogy közbeszólok, de nálad ez döntés is volt. Hát te rögtön a Nemzetiben kaptál, miután végeztél, 2 évig ott voltál, és te tudatosan mentél el, tehát
igen.
Úgy tudom, hogy nem kirúgtak, hanem te fölmondtál a Nemzetiben, igen. És azt mondtad, hogy nem ez, és elmentél Kecskemétre.
Játszani akartam, fejlődni akartam, azt éreztem, hogy olyan ligában kell most nekem focizni, ahol a kis padon túl sokat kell ülnöm ahhoz, ahol én most tartok. Tehát nem tartok ott szakmailag, hogyha egyszer-egyszer beküldenek...
Már a Nemzetire gondoltad ezt?
Igen, beküldenek egyszer-egyszer a pályára olyan helyzetben, amikor éles helyzet van, nem fogom tudni megmutatni annyiból azt, hogy engem emeljetek följebb. Ehhez nekem feladatokra van szükségem, és ráadásul többféle műfajban. Én mindig is éreztem magamban azt, hogy ugye ez nagyon erősen zenés, és színesebb, úgymond hangosabb színház szívtam magamba gyerekként, de közben meg az egyetemen kaptam egy intellektuálisabb, hogy is mondjam, művész színházasabb képzés, és ez a két világ valahogy fúzióban van bennem folyamatosan, és ezt szerettem volna kihasználni, szerettem volna ezekből kihozni a maximumot bennem, akár egy táncos komikussal, mert aztán az erősíti egymást, akár a Macbethben is tele van olyan őrültségekkel és még sokszor abszurd humorokkal, amiket akkor tudsz jó ritmusban felszabadultan a saját hangodon megtalálni elsőre, hogyha ebben már te mozogtál és lubiszkoltál. Tehát meg kellett, plusz az is nagyon fontos, hogy nagyon erős rendezők keze alatt voltam én ott a Nemzetibe is, meg ugye az iskolába is, az egyetemen is, az a Színműn, és a Víg Színházban is. Azt éreztem, hogy...
Ott voltál gyakorlatilag.
Igen. Azt éreztem, hogy ehhez az erős egyéniségű, erős látásmódú emberekhez ehhez nekem fel kell tudnom nőni partnerként, mert akkor tudunk jól dolgozni együtt, és amíg ők hogy mondjam, dirigálnak, tehát csak az ő dolgaikat hajtom végre, és nem vagyok benne én, akkor az nem olyan lesz. Akkor egy végrehajtás lesz, és viszont még nem vagyok annyira kész, és személyiségileg meg magabiztos, hogy meg tudjam neki mutatni elsőre, hogy tessék, én ezt gondolom, és akkor így egymás vállán
na, de most már kész vagy.
Kész.
Na, ugye? És akkor...
Ezt komolyan mondom, hogy kész. Hát,
na jó.
Mert a Macbethet, akkor... bocsáss meg, Macbethet is azért tudta olyan marha érdekesen csinálni, ahogy nem szokványos, mert a humorvonalat behasználta ebbe a Macbethbe. Azért volt olyan félelmetes, mert nem úgy csináltam, mint általában játszált nagy drámistának álcázva magukat, hanem ő, hogy megspékelte is. Jó, bocsánat.
Kicsi a tér.
Hirtelen ilyen váltásokat csinált, hogy mint például ebbe a Mr. Ripley-be is. Olyan váltásokat csinál, hogy leszakad a pofám, de most komolyan, ez nagyon nagy dolog, hogy én ezt mondom. Ez annyit fejlődött ez a fiú, én még ilyet nem is láttam életemben sem.
És nem elfogult.
Na, én nem vagyok elfogult.
Tehát magyarul nem lenne az jobb, hogyha megcsinálsz így egy Macbethet, amivel ugye kaptad ezt a Gábor Miklós díjat, és ez nem 15-ször megy, és utána eltűnik a süllyesztőbe, látta, aki látta, hanem mondjuk 100-szor megy egy budapesti színházban, igen. Sokan látják, azok is, akik hívhatnának filmezni, míg azok így most hát nem igen. Látják. Hát szóval, hogy nem cél-e ez?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem volna jó, nyilván. És újra-újra felüti a fejét bennem, hogy persze, hogy az ember azért dolgozik, hogy mindig egyre több legyen, egyre feljebb legyen, egyre több emberhez jusson el. Ez így van. De hogy ezt most, hogy az élet, hogy ezt hogy akarja, amikor ebben bennem konfliktus volt, hogy azt hittem, hogy 30 évesen én már becsúszó szereléssel visszatörök. Először ez volt a gondolat.
Pestre.
Igen, Pestre, akár még aha. Vissza a Nemzetibe, hogy tehát aha. Mindenkiben van ez, majd én megmutattam meg, hogy én vagyok. Ezeken átmegy az ember, és sokszor nem sokszor, de akkor például arra jutott, hogy egy kicsit életközepi válságom volt olyan 30 éves koromban, kicsit előbb, mint másoknak, hogy az a jó a színészetben, hogy azt mindegy, hogy mennyien nézik szinte, és mindegy, hogy hol. Tehát tök mindegy, Párizsban is lehet, Londonban, Pesten, vagy vidéken, emberek nézik, és az a közösség, aki ott aznap este mi vagyunk, akár csak két ember is, létre tudja hozni azt, amiért ez szerethető. Minél több figyelmet kap az ember, és ez a díj is azért annyira nagyon jól esett, hogy ez valahogy végig is, hogy látták. Tehát, hogy volt erre lehetőség, hogy ezt nekem oda lehessen adni. Ez óriási szerencse. Hozzáteszem, 15-öt azért ment, mert azért többet most a tehetséges Mystery Play 27-et is elment, de pont akkor az energiaválság miatt be kellett zárni térre, és az vezetőség...
Hát meg egy tragédia azért kevesebb szer megy, mint egy ügyet.
Igen, de ott elment volna, nagyon komoly közönséget épített. Nagyon-nagyon komoly fan klubja volt. Sajnos sok duplázni is kellett többször is, mert bele kellett férjünk az évadba. Bele kellett férjünk az évadba vele, de nem akarták átcsúsztatni a következő évadra, mert onnantól meg már egyeztetési gondok miatt az az évad már megint megvolt. Tehát nem akarták, hogy az elsinka fálódjon ez a produkció. Ezért tudott csak 15-öt menni. Biztos többet ment volna.
Elszállt az időnk. Baromira jó volt
már
látni,
elszállt?
Hogy ennyire jól vagytok egymással. Tehát, hogy, és közben nagyon mások vagytok, és mégis veszettül összepasszoltok, és ez olyan oltária jó. Én nagyon köszönöm, hogy jöttetek.
Köszönjük
mi
szépen.
Is nagyon mi is. Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatom a műsort a kritikai rovatommal. Hát akkor először Színhatár Miklós bravúrjáról, aki ilyet se láthatunk nagyon, hát én már még nem éltem akkor, hogy ugye 70 éve megrendezte a Fra Diavolót, amit hát nagyon ritkán játszanak nálunk, annyira, hogy tulajdonképpen aztán ő a 70 évvel ezelőttihez képest 5 év múlva, mert azt először a úgynevezett gördülőtájoló operában vitte színre, de aztán 5 év múlva ugye Erkes Színház operában is adták, azóta sem ment nálunk. Daniel Auber a zeneszerző, eleve viszonylag ritkán játsszák nálunk, és akkor most újra színre vitte, hát Eiffel műhelyház, tehát az Erkes Színházhoz képest kicsit összeszorult a dolog, de ebben van nekem egy valami nagyon imponáló vagányság, hogy tulajdonképpen első opera rendezéseként, és hát valószínűleg már mondta is, hogy nem fog ő több operát rendezni, utolsóként vitte ezt a roppant szellemes rabló mesét színpadra, ami hát egyébként pokoli rosszul is elsőhetett volna, hát kiderülhetett volna, hogy ez egy múzeumi poros akármi, amit dögre ununk, de hogy friss és üde és telivér játékkal van tele, ritkán láttam egyébként opera énekeseket ennyire vérbően komédiázni, és olyan Isten igazából magukat elereszteni. 16 tagú csak a zenekar, ami olyan kicsinek tűnik, és gondolom spórolási szempontokból is, vagy talán már nyilván a gördülő operánál is kisebb zenekar. De hát az operaház azért kiállíthatná egy nagyobbat, tehát nehezen spóroljunk, de jól szól. Szennai Kálmán fölötti átélten és határozott mozdulatokkal vezényel, ülve egyébként, amit én nem szeretek, de hát lehet, hogy egyébként egy kamarazenekarnál ez tán jó is. Ugye ez a Fra Diavolo, akit Boncsér Gergely alakít, ez egy rablóvezér. A társaival együtt kirabol mindenkit, aki a közelükbe kerül, úton, útfélen, de nem az a bunkófajta, tehát nem az a jelnőzé, hanem a sármos gengszter, ugye, akit akár gengszter filmekből is ismerünk, tehát a nőcsábász, aki nehezen tűri, hogyha a társai, akiket Körösi András és Szerekován János alakítanak, is ugyanúgy nőcsábászkodnak, hát az ugye az ő felség területe. Egy Scrib vígjáték, Eugen Scrib, ugye abszolút ismert vígjáték, bohózat író az alap, és tulajdonképpen klasszikus bohózati helyzetek is vannak. Ugye van egy lord, az idősödő lord, akinek persze és naná, hogy van egy kikapos és fiatal, ám de roppant csinos felesége, kis Diana Ivet, és hát na, hogy örökké féltékeny is rá. Most akik ismerik H. Butler Andrást, ugye ez mondható akár már egy meglehetősen sablonos hát szitunak, de hát akik ismerik őt, azok el tudják képzelni, hogy mit hoz ki ebből a figurából, tehát ez egy ilyen vehemesen örök, gyanakvó, ha oka van rá, ha nem, tehát olyan tulajdonképpen, mint Harpagon, aki ugye nem nőre, hanem a pénzes ládikájára féltékeny és félti és retteg, de tulajdonképpen a Hamletlen eljátsza azt, hogy ez a pasas annyira izgul amiatt, hogy egyedül marad, és neki hát a tulajdon, hát ugyanúgy a tulajdon a nő, naná, mint a Harpagonnak a ládikája, hogy akár itt az orrunk előtt kap szélhűdést, mert hát annyira izgul, egyébként van is oka rá azért, persze, de hogy a tragédia közelibe viszi, és attól olyan fergeteges a humora. Kis Diana Ivett adja a kikapos feleséget, és Zöldi Gergely tervezett az alapjáratban egy vendégfogadóban játszódik az egész. Zöldi Z. Gergely tervezett egy olyan kis rafinált díszletet, amiben ott a vendégfogadó is egy tér az egész, de mégis ott van a hálószobának a előszobája, ami fontos szerephez jut. Bent is vagyunk, de azért háztetők is játszanak, tehát kicsit az utcán is vagyunk, tehát minden helyszínek abszolút megfelel. Szellei Mónika a jelmeztervező, aki csinált egy ilyen szín- és formakavalkádot, zömében azért korhű jelmezekkel, és hát Fenyvesi Gabriella pedig, azt nem tudom, mondtam, ugye, hogy Kis Diana Ivet, igen, mondtam, a feleség, és Fenyvesi Gabriella pedig a fogadós lánya, a fogadós meg Szvétek László, na hát ő is abszolút egy nagy firma, és persze, hogy a fogadós lánya a szerelmes, Szelecki Artúr alakítja tulajdonképpen azoknak a fogd megeknek a vezérét, akik el akarják kapni Frau Diavolót, és hát ugye szerelmesek egymásba, és naná, hogy mindenféle akadályok gördülnek eléjük. Most nem csak a szöveg szellemes, hanem a zene is tele van sziporkákkal és ilyen könnyedséggel, amit hát szintén nagyon jól érzékelnek az énekesek. Bonskér Gergely egyébként most újra a helyére került, mert sokszor úgy éreztem, mint hogy az operában nem lenne ott, ugye neki volt egy fénykora az Operett Színházban Bombivánként, ahol nagyon rendben volt, és gyakran éreztem, hogy operához nem elég a hangja, de most ez egy olyan szerep, ahol ő is abszolút régi fényében tündököl. Egyáltalán tulajdonképpen mindenki tündököl. Tehát, hogy ez egy nagyon szerethető, roppant bájos, roppant kedves, szikrázó humorú előadás fiataloknak, időseknek. Szóval ez amikor úgy mindenki jól érzi magát, a nézők is, meg a színpadon lévők is. Kell az ilyen, hát ez nem egy mélyre menő valami, ez a kedves, helyes, bájos előadás. Én nagyon bírtam. Na, beszélek arról, hogy Megdít Gyémánt Lászlónak és feleségének, Arda Edinának a társalgó galériában a Mi történhetünk című kiállítása, ugye ők nem először állítanak itt ki, és hát ő történetükben benne van, hogy ugye Gyémánt László elvesztette nála jócskán több mint 20 évvel fiatalabb feleségét, Krisztinát, és hát úgy tűnt, hogy ott a világ vége, hát hiszen ők úgy éltek együtt, hogy akár még a közétbe sem mentek le külön, és nem volt olyan nap, amikor ők hát ne lettek volna együtt, tehát hogy ez egy elképesztő szerelem volt, és amikor Krisztina meghalt, hát akkor tényleg úgy tűnt, hogy vége a világnak. De szerencsére nem ez történt, mert hát Edinával összetalálkozott, akivel már korábban ismerő, ő a tanítványa volt a Feskő iskolájában, és hát ő is özvegyült Németországban, mert ott élt aztán már, és hát a két ember nagyon-nagyon szépen egymásra talált, és kettőjük festményei láthatók, de úgy, hogy belekomponálták Krisztinát is, amit én azért nagyon szépnek tartok. Több festménye van Gyémántnak róla. Olyanok is, amikor hát ugye elmentek Amerikába, azt a Gyémánt mondani szokta, hogy akit ő szeret, azt elviszi Amerikába. Ez az utolsó, tehát már tulajdonképpen valószínű, hogy Krisztina nem valószínű, tudható, hogy beteg volt, de megkérdezték az orvost, és azt mondta, hogy hát nyugodtan mehetnek, tehát nem gondolták, hogy ennyire súlyos a történet. És a Krisztina nem nagyon öltözködött, de Amerikába vett egy rakat szép ruhát, és hát ezekbe tehát olyan csajosat, olyan női eset, nem öltözködött egyáltalán így, hogy akkor most ő vált, és ilyeneket. És ezekben mind lefestette őt a Gyémánt, miközben hát élete vége felé a Krisztina már mondta, amikor már tudható volt, hogy hát ebből nem lehet kijönni, hogy és hát ki fogja ezeket hordani. Hát most itt van, és hát tulajdonképpen megmutatja a Gyémánt, hogy igen, ez volt ő, de aztán tulajdonképpen nagyon szép képeket fest hát Edináról is. Van egy olyan képe, ahol egyébként gyönyörű Edina, az a címe, ha jól emlékszem, hogy Szívembe költözött a tavasz. Tehát amikor ki tudott jönni ebből a gyászból, amiből szerintem amúgy soha nem jön ki, de mégiscsak. És egymásra találta ez a két ember, amiben szintén kevesen hittek, mert hát 40 év van köztük. 40 év van köztük, és mégis. És hogy ez az ember két támasza, ugye én írtam is Gyémántról egy könyvet, tehát többször jártam a műtermébe is, ahol akár egymás mellett festenek. Edina esetében is volt egy krízis, a szemével volt igen komoly baj, és tulajdonképpen a katalógus az ő két önhacképével fejeződik be. Az egyiknek az a címe, hogy festek, tehát vagyok, tehát itt még nagyon szemüvegesen, fekete ruhában, kezében a festőecset, és a másik, amikor már műtét után van, igen, súlyos műtét volt ez a szemének, és már szemüveg nélkül, és ott van az, hogy szembenéző, és akkor magával néz szembe, meg hát a világot is újra szerencsére jóval jobban látja, mint korábban. Szép kiállítás ez a mi történetünk a Társalgó Galériában. És pár mondatot mondok, ugye Peller Károly 75, mit beszélek, Peller Károly 45 éves, volt, és csináltak egy, a hadszínben egy tulajdonképpen nem tudom, minek nevezzem gálát, vagy születésnapi bulinak, de nem a szokásos gála volt, hogy temérdek ember felvonul, és elénekel egy dalt, vagy mond egy verset, akármit, megemlékezőt, hanem tulajdonképpen összvisz voltak négyen a Pellerrel együtt, ott volt Friss Mónika, ugye, hát a Operettszínház, és a valószínűleg azt is úgy tudom, hogy a legjobb barátja Szendi Szilvi, és Csepei Adrián vezette ezt az estet, ami átment ilyen, tehát ilyen tényleg haverosan csevegős, nagyon jó pofa, házi buli jellegű hangulatba, ahol rengeteget rögtek a színpadon is, meg mi is ilyen hát szurkapiszkálódós, gunyoros, jó pofa hangulatba, és persze, időnként énekeltek valamit. Az esnek a különlegessége az volt, hogy ugye a Peller abszolút összeállíthatott volna egy olyat, hogy a ismert szerepeiből hát egy-egy slágert elénekel, de pont az ellenkezőjét tette, hogy olyan darabokból énekelt, amikben ő soha nem játszott, ám, de szeretett volna. Tehát, hogy ő komolyan készült, tehát nem a adott repertoárból odadobta, ami éppen eszébe jutott, hanem komolyan föl volt építve a könnyed oldott hangulata dacára ez az est, és el is mondta, hogy melyiket éppen miért akarta volna, és hát bizony az is szóba került, hogy hát most az Operettszínháznak finoman szólva nem ő a sztárja, ha jól tudom, az elmúlt évadban úgy 8 előadás bírt abszolválni, nem a saját jó voltával, de hát szerencsére máshol van munkája. Szóval egy a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez a Peller 45 este. Hát akkor ennyi fért a művészbejáróba. Az első részben anya és fia, két kiváló színész, Csombor Teréz és Ort Péter Kecskemétről voltak a művészbejáró vendégei. Túri Lajos ült megint a hangpult mögött, Lantos Dániel kezelte ismét a kamerákat, és én még mindig változatlanul Bóta Gábor vagyok, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.